hogyha a bennünk lévő lélek nem ütközne ellenállásba, azt jelenteni, hogy már a mennyben vagyunk, már megérkeztünk. Annak bizonyítéka, hogy a bennünk lévő lélek ellenállásba ütközik, az, hogy még mindig a tökéletlenségben vagyunk, testben vagyunk. Noha az Úristen elválasztott minket ettől a világtól, még mindig ebben a világban vagyunk, testben vagyunk, nem vett ki minket. Noha elválasztott, nem vett ki minket ebből a világból. Én megpróbáltam egy pillanatra elképzelni azt, hogy milyen volna, hogyha nem lennének ellenségeim. És azt kell mondjam, hogy hát félelmetes, hogyha Isten gyermekének ebben a világban nem lennének ellenségei, külső ellenség képei akár, az félelmetes lenne, mert könnyen azt hinné, hogy már megérkezett, már ott van. Ott ez nem igaz. Amíg testben vagyunk, addig nem láthatjuk Isten dicsőségét. Nem láthatjuk Isten színről színre. Ellenség nélkül mindannyian meg lennénk kísértve azzal, hogy mi már mindent megtettünk. Annak érdekében, hogy jó helyre kerüljünk. Nyugodtan visszamehetünk a régi kerékvágásba, és csinálhatjuk továbbra is ugyanazt, amit eddig is csináltunk. Picit nehéz felfogni, megbarátkozni vala gondolattal, hogy az ellenségeink is értünk vannak, amik ebben a testben vagyunk, amik ebben a világban vagyunk. Szükséges, hogy legyenek ellenségeink. Szükséges. Különben mi is elvesznénk. Vagy valaki azt gondolja magáról, hogy az ő hite már annyira tiszta, hogy nincs neki szüksége arra, hogy az ő ellensége kimozdítsa őt a komfortzónából, abból az ébren alvó állapotból, hogy most már minden rendben. Valamikor réges-rég megtértem az Úrhoz, évekkel ezelőtt, és most már minden oké. Nyugodtan hátradőlhetek. Én nem merném azt állítani magamról, hogy ellenségek nélkül is teljes gőzzel és teljes tűzzel tudnám hirdetni Isten országát. Tudnék beszélni arról. Sőt, az igazság az, hogy én is meg vagyok kísértve azzal, hogy lagassak el. Jön az agy, és azt mondja, hogy hát te csak jót akarsz, de Istennek engedelmes voltál, és cserébe mit kaptál? Támadásokat, hátbaszúrásokat. Mi értelme ezt tovább csinálni? Nincs semmi értelme. Hallgass el, dugulj el, senki nem értékeli. Valaki azt hiszi, hogy én ezt nem hallom, hogy hozzám nem szól az ördög, dehogy is nem emberek. És van millió dolog, amit felhozhatnék a mentségemre, hogy már igazán elérkezett az ideje annak, hogy elhallgassak. Nincs értelme tovább beszélni. Találhatnék millió kifogást, meg érvet amellett, hogy nincs értelme beszélni. Hisz még azok is, akikkel ezen az úton voltunk, némelyek még azok is, elhagyták a bizonság tételt, és bizonságot tesznek arról, hogy nem kell bizonságot tenni, és támadnak. Az értékes élet idejüket, életerejüket arra használják, hogy engemet támadjanak. Igen, a vihar elkezdődött, történik. És egymástán sorakoznak a kifogások a bizonságtétel ellen, hogy nincs értelme ezt tovább csinálni. A kérdés az, hogy én mire figyelek? Az elmémre, a testemre. Arra, hogy kifogásokat gyűjtsek a mindenható Isten szava ellen, a Krisztus szava ellen. Az ellen, hogy az én dolgom a bizonság tétel, amíg itt a Földön vagyok. Szükséges, hogy én legyek a világ világossága, mert benne van az élő Isten lelke, a Krisztus lelke, és ő végzi bennem ezeket a dolgokat. És amikor ma hallottam egy felvételt, amelyben az Isten által megengedett ellenségeim lehortanak mindennek, egyszerűen csak egy szót kaptam. Egészen pontosan egy nevet. Jobb. Hogy érte engemet csalódás ezen az úton mostanig. Kellemetlen. Csalódás. Persze. Ért. És úgy néz ki, hogy életem végéig nem fogom tudni elkerülni a kellemetlen csalódásokat. Meg kell barátkozzak el a gondolattal, hogy életem végéig nem fogom tudni elkerülni a kellemetlen csalódásokat. De a kellemes csalódásokat sem. Isten dicsőségét sem fogom tudni elkerülni. Azt is látni fogom. a kellemetlen csalódásokkal párhuzamosan, folyton látni fogom Isten dicsőségét. Jób elveszette mindenét, minden kincsét, szépen sorjára. És még a barátai is kísértették őt, és próbálták neki elmagyarázni, hogy bizonyára nagyon súlyos vétket követett el a Teremtő ellen, hogy ilyen csapások érik őt, és Jób minden támadásra, minden kísértésre úgy válaszolt, minden tragédiára, minden nyomorúságára úgy válaszolt, hogy hát az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Azt lehet mondani, hogy Jób Krisztus előképe volt, halovány előképe, mondjam azt. Hát, hogy igazából tiszta tükörképe Krisztusnak előképe nem igazán volt az Ószövetségben. Tudjuk azt, hogy József egy nagyon tiszta lelkű ember volt, Jákobnak a fia, de ő is testben volt, testi volt, voltak neki is indulatai. Van egy néhány ilyen karakter az Ószövetségben, akikről azt lehet mondani, hogy Krisztus előképe. Nyilván Dávid is, ugye? Nem hiába mondja azt az írás, hogy Dávidtól származik Jézus, test szerint. De talán nem túlzás azt mondani, hogy Jobb volt az egyik olyan karakter, aki legközelebb állt a Krisztus jelleméhez, aki végig szenvedte azt, hogy teljesen tönkre megy az ő élete, az ő földi élete teljesen tönkre megy, és tudta ő is, hogy betű szerint azért megy tönkre az embernek az élete, mert bűnt követett el, vagy bűnben van, a bűn miatt megy tönkre az élete. Ezt tudta ő is betű szerint, de azt is tudta betű szerint, hogy Isten megáldja az övé. Mekkora dilemmában, mekkora harcban lehetett. Főképp úgy, hogy akkor még nem volt úgy szent lélek, mint ahogy most van, nem volt Krisztus. Mekkora harcban, mekkora vívódásban lehetett. A mennyek országáról ő nem hallhatott annyit, mint mi, amennyit hallhatunk Jézus által. És a szeme láttára ment, omlott össze az egész élete, az egész föld élete. És az Úr az írásokkal ellentétben nem áldotta őt meg. Az Úr áldása eltávozott tőle, pedig mindent jól akart csinálni. Törvény szerint tisztelt a törvényt, betűből jól akart csinálni mindent. És mégis az áldás nem, hogy növekedett volna, hanem csökkent az életében. A szeme láttára veszett el minden. Az ő marhái, juhai, a gyermekei meghaltak, meg kemény sebek gyötörték az ő testét. És nem csak a sebek, a fizikai sebek, nem jöttek a lelki sebek, jöttek a kísértők. Ráadásul nem akármilyen kísértők, nem távoli ellenségek, hanem barátok, közeli barátok, és kísértették őt, hogy biztos valami nagyon rejtett, titkos bűne van neki, ami miatt így bünteti őt Isten. És hát igen, annyi volt az ő bűne, hogy nem ismerte Krisztust, ismerte a törvényt, tisztelt a törvényt, és próbált mindent törvényből betartani, fogcsikorgatva. Tehát hűséges volt nagyon a törvényhez, Jób. De a Krisztus nem ismerte. Úgy, ahogy mi ismerhetjük, ahogy nekünk van lehetőségünk őt ismerni, úgy Jób a Krisztus nem ismerte. És mégis azt mondta mindenre, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Ehhez képest bármilyen csalódás is ért engemet, vagy bármilyen támadás is érne engemet, vagy talán beszélek több eszámban is, minket. Azt kell mondjam, hogy az semmi. Semmi. Jóformán támadás sem ért minket. Ahhoz képest, amit a Bibliában olvasunk, hétszeresen hevített kemence, tűz, meg ilyenek, nem igazán történt. Vagyis történik, lelki értelemben mindenképp történik is. Vannak azért kemény megpróbáltatások és kemény vívódások, mert azért nem kellemes élmény az, hogy valakivel egy lélekben vagytok, és Isten megdicsőíti az ő szavát bennetek, és dicsőséges dolgok történnek, akkor egyszer csak a barátod az ellenséged mellé áll, és megtesz mindent annak érdekében, hogy eltiporja, és nem értesz jóformán semmit, és nincsen más, csak Jézus szava, aki azt mondja, hogy áldjátok az ellenségeiteket. Nincsen más, mint a megértés, amit szintén tőle kaptam, hogy az ellenségek is érten vannak, mindent a javamra fordít. És nincsen más, mint az, hogy azt mondja, hogy veled maradok az idő végezetéig. És igazából, hogyha felsorolom, hogy nincsen más, mint amit ő mondott, akkor rájövök arra, hogy Igazából, erről is beszélek én, hisz megvan mindenem. Bőségesen megvan mindenem. Hát nem, hogy a barátaimat el fogom veszíteni, a földi családtagjaimat, akár a földi kényelmemet, nem el kell veszítsen még a testi egészségemet, a testemnek a birodalmát, a testemnek a királyságát, sőt, a testemet is el kell veszítsem. Akkor miért ellenkeznék bármivel is, ami jön? Ha jön a vihar, hogyha az Úr megengedi, akkor áldott legyen az ő neve. Ha megengedi, hogy a vihar engemet felborítson, hát borítson fel. Bizonyára arra van szükségem, hogy boruljak fel, hogy egyáltalán 0,1%-ban sem bízzak saját magamban, a saját erőmben, a saját lábaimban. Ezért jó, hogyha az ember engedi az atyának, hogy mutassa neki, folyamatosan emlékeztesse őt, hogy miről szól a földi élet, az Édenen kívüli élet. Mert ha nem emlékezhetne mindenható Isten, egy kis nehézség által, egy kis gyengeség, egy kis betegség által, akár az ellenségeink által, az ellenségeink támadása által, ha nem kapnánk emlékeztetőt, hogy ez a földi élet miről szól, akkor biza, könnyen meg lehetne barátkozni ezzel a földi élettel. Meg lehetne barátkozni. Újra szövetséget lehetne kötni a rothadással. Ez az igazság. Ha valaki ezt cáfolja, akkor szerintem ő nem Istenben hisz, hanem az agykontrollban. Az a kérdés tehát, hogy annyira tiszta az én hitem, hogy sokkal jobban haladnék ezen az úton, ha nem lennének ellenségeim. Egyáltalán belemerünk-e gondolni abba, hogy mi lenne, vagy mit tennénk, ha nem lennének ellenségeink. És én megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy nekem jobb lenne, hogyha nem lennének ellenségeim. Hisz tapasztalom azt, hogy még így is, hogy vannak, még így is megkísért az a gondolat, hogy hát ennyi elég volt, legyen vége, tovább nem csinálom. Még így is megkísért az, hogy kössek barátságot a világgal, béküljek meg olyan dolgokkal, olyan szellemiséggel, olyan emberekkel, akiket egyáltalán nem érdekel az igazság, az élő Isten. Mi történne velem ellenségek nélkül? Ők legalább néha emlékeztetnek arra, hogy ez még nem a mennyek országa. Ez itt még nem a menny. Noha a lelkemben lehet mennyország, de amikor én reggel felkeltem, az teljesen biztos, hogy ez nem mennyország. Amikor én testbe felkeltem, vissza a testudatomba, az már nem mennyország. Úgy igazából tudom, értem azt, hogy arra lenne szükség, hogy teljes szívvel tudjak imádkozni az ellenségeimért. Azonban kívánom, hogy ez szívből is megtörténjen, teljes szívemből. Tehát ne csak az értelmem szerint, hanem szívből tudjak imádkozni az ellenségeimért. És tudjam őszintén bánni azt, tudjak őszintén megszomorodni amiatt, hogy most én egy olyan világban vagyok, ahol nekem igenis szükségem van ellenség képekre, ahhoz, hogy a lelkem biztonságban legyen, a keskeny úton haladjak. Tetszik vagy nem, ez van. Be kell lássam, be kell ismerjem, hogy szükségem van ellenség képekre, amelyek folyton emlékeztetnek engemet arra, ami igazán fontos, az élet beszédére. És különben is, minél erősebben támad az ellenség, annál inkább rá kényszerülök, és rászorulok arra, hogy a mindenható Istenhez fohászkodjak, oltalomért, kegyelemért, hogy csak tőle várjam, csak tőle reméljem az oltalmat. Némelyek ellenem fordultak, azok közül is, akik úgy tűnt, hogy valamikor úgy tűnt, hogy az én barátaim, az én lelki barátaim, testvéreim. De hogyha a Jób esetét nézem, akkor arra kell gondoljak, hogyha az összes barátom, az összes bizonságtevő, akik most még némiképp barátaim, legalábbis egy lélekben vagyunk és tudunk örvendeni egymás bizonságának, hogyha mindenki ellenem fordulna még akkor is ugyanabban a hitben kéne legyek, ugyanabban a reménységben, hogy él az én megváltóm, az én szabadítóm, feltámadt és él, és ő benne bízom. S ha semmi más kapaszkodó nem lenne ebben a fizikai világban, akkor is még volna lehetőségem behunni a szemeimet, és a szívemben fohászkodni, és engedni, hogy ő szóljon hozzám, belülről vigasztaljon, bátorítson, és megigazítson. A Jézus tanítás nem arról szól, hogy nem lesznek nehézségeink, hanem ennek az ellenkezőiről. Tehát olyan dolgokat is mond, és olyan dolgok vannak leírva a négy evangéliumban, ami még ijesztő is lehet, lehetne, hogyha nem tenné hozzá az Úr Jézus azt, hogy békességet adok néktek, az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek is, ne is féljen, veletek maradok az idő végezetéig. Az Úr Jézus nem az én testemért jött, hogy megmentse, az én egómért, hogy azt megmentse, átmentse a mennyországba, hanem a lelkemért jött, és a lelkemről fokozatosan le fog bontani mindent, minden fölösleges dolgot, ami rá van tapadva az én lelkemre, a gyermekre, és ami visszahúzza őt a földre. Ezért az ő kezében, már pedig minden az ő kezében, az én ellenségeim is, az összes ellenségem az ő kezében van. Poncius Pilátus is, mindenki az ő kezében van. Azokat is arra használja, hogy lebontsa rólam azt, ami fölösleges, azt, ami nem odavaló, és minden inkább támad az ellenségem, a külső ellenség. Annál inkább arra kényszerülök, hogy belekapaszkodjak az ő szavába, mert nem mindig hívhatom fel egy barátomat, nem mindig van lehetőségem egy emberi vigasztalásra, és ez jó, mert ez arra kényszerít minket, hogy a vigasztalóhoz, az igazi vigasztalóhoz, a Szentlélekhez, Isten lelkéhez forduljunk vigasztalásért, bátorításért és kapaszkodóért. Noha Isten megengedte és megengedi az út elején mindenkinek, hogy legyen fizikai kapaszkodó, azt láthatom, hogy némelyeknek ugye a kiáltó szó volt a fizikai kapaszkodó, de azt láthatom, hogy mindenkinek ad olyan álmokat is a mindenható Isten, amelyekben jelzi, hogy ők már nem a kiáltó szóban kell kapaszkodjanak. És ezzel meggyőződésem, hogy az Úristen nem a kiáltó szót minősíti, nem a többi bizonságtevőt minősíti, hanem őket figyelmezteti arra, ami által, amire Pál apostol által is figyelmezteti a bizonságtevőket, hogy már rég tanítók kéne legyetek, és még mindig arra van szükségetek, hogy valaki a hit kezdő lépésére tanítson titeket. Már rég kéne ragyogjatok, világítsatok, és még mindig elemi dolgokkal foglalkoztok. Egy kedves hallgató írta egy videóhoz, hogy kapott egy álmot velem, jó álom volt, szép álom volt, és a kiáltó szóláltal kapta ő is az elhívást Keskeny útra, és van öröme, ő is bizonságtevő most már. És meglátogattam őt is, hát jól telt, jó volt a találkozásunk, de mielőtt jöttem volna el tőle, rágyújtottunk egy cigarettára. Érdekes kép, ugye? Tehát egy jó találkozásnak eléggé fura vége lett. Az, hogy ketten rágyújtottunk egy cigarettára, és egyértelműen adta a lélek azt, hogy az a cigaretta azt jelenti, hogyha ő engemet követ, vagy ha ő velem beszélget, az a beszéd ahhoz képest, amit ő személyesen kap, és kaphatna a mindenható Istentől, az olyan, mint a friss levegőhöz képest, a cigaretta füstje, a kiáltó szó sokak számára már olyan kell legyen, mint a cigaretta füstje, mert az, amit valaki személyesen kaphat az atyától, az ő lelkétől, az sokkal több és sokkal tisztább. Sőt, az én beszédem az csupán egy cigaretta füst. Én nem sértődtem meg egyáltalán, ezt a számot nekem el leírta. Ez így is van. Nem tagadom egyáltalán. Mit tagadnám? Hisz én is arra vágyom, hogy minél többen váljanak önállókká a hitben, hogy a Szentlélekbe kapaszkodjanak, a saját személyes kijelentéseikbe kapaszkodjanak, és abból táplálkozzanak. A mennyek országában, a tökéletességben már nincsenek ellenségek. Ott már nem lesz olyan, hogy ellenség. Nem is fogunk emlékezni arra, hogy valaha volt olyan, hogy ellenség. Nem fogunk tudni emlékezni sem, mert az Isten dicsőségének a jelenléte egyszerűen nem, hogyha még volna is emlékezetünk, nem volna alkalmunk arra, hogy emlékezzünk, mert Isten dicsősége elfeletett mindent. Ez pont olyan egy jó, kellemes élmény. El tudja feletetni még itt a Földön is a rossz élményt. Mennyivel inkább Istennek a jelenléte. Egyértelműen ott nem lesz ellenség. Itt a Földön azonban szükség van ellenségre. Aki az ellenséget el akarja kerülni, ki akarja kerülni, az az illúziót akarja választani. Az a hamis nyugalmat választja, és félő, hogy elveszíti lelkét. Hogyha ő mindenképp ragaszkodik ahhoz, hogy ő ellenségek nélkül éljen ezen a Földön, akkor tulajdonképpen ő teljesen figyelmen kívül adja Jézus szavát, aki azt mondta, hogy lesznek ellenségek, mindenféle ellenségek. Még a barátok is elárulják egymást. Erről beszél Jézus. És ez történik. Tehát semmi olyan nem történik, amiről ő nem beszélt. A kérdés nem az, hogy vajon valóban meg fog-e történni, amit ő mondott, hanem a kérdés az, hogy mi arra hogyan fogunk reagálni. Engedjük-e magunkat emlékeztetni a Szentlélek által arra, hogy Jézus mit mondott, és az ő szavaira, az ő vigasztaló és bátorító szavaira, hogy ő velünk marad az idő végezetéig, és mindent a javunkra fordít, mindent, kivétel nélkül. Nincs olyan ellenség, nincs olyan rossz, kellemetlen dolog, vagy bármilyen tragédia, vagy bármilyen veszteség, amit nem fordítana a javunkra. Hisz az ember itt a Földön minden veszteséget meg kell tapasztaljon ahhoz, hogy a mennyek országát megnyerje. El kell veszítsünk mindent, ami a földi identitásunkhoz tartozik. Mindent. El kell veszítsünk. Mindent. A testünket is. Ha a testemet, a testi identitásomat nem veszíteném el, sosem léphetnék be a mennyek országába. És igazából minden erre mutat. Még az öregedés is, meg a fájdalom, a betegség is, minden ennek az eszköze. Persze az Úristen ezt ő az igazsággal akarta megvalósítani bennünk, az ő szava által, az evangélium által. De mivel, hogy mi túlságosan kényelmesek vagyunk és modernek vagyunk, ezért nem tudjuk, nem vagyunk hajlandók elfogadni az ő kezéből. Azt, hogy az evangéliumot megéljük testben, teljes mértékben, ezért ugye szükség van arra is, hogy néha olyan csapások érjenek minket, testi, fizikai csapások, amelyek szintén azt szolgálják, hogy a lelkünk megélénküljön és jobban ragaszkodjon Istenhez. Holott elég kéne legyen nekünk az ő kegyelme és az ő szava, és a bizonság tétel öröme, hogy oldódjunk fel a bizonság tételben, hogy a bizonság tétel örömében tudjunk feloldódni, önfeletté válni, és tudjunk elengedni mindent, amit el kell engedjünk, mindent, a Jézus bizonságáért, mert az öröm és békesség, lelki béke. Tehát az ellenséget azt nem kell keresni, nem kell provokálni, azonban, hogyha van, hogyha vannak, Isten megengedi akkor, legyen áldott az ő neve, mert tudja, hogy miért engedi meg, és tudja azt is, tudhatjuk mi is, hogy mindent a javunkra fordít, kivétel nélkül. Mellesleg sok mindenet az ellenség mondhat, azok mind olyan bűnök, olyan dolgok, amelyek a testen keresztül megkísérthetik az embert. Tehát igazából nem is mondanak hazugságot, sőt, figyelmeztetnek, hogy igen, amiről beszélnek, az egy valós dolog, egy valós veszély, egy valós fenyegetés. Ez nem azt jelenti, hogy én mostantól az ellenségemre fogok figyelni, hogy tőlük tanuljak, hanem igyekszem az Isten lelkét hallani, és azt cselekedni, amit ő mond. Néha, hogyha becsusszan egy-két ilyen, mondjam azt, ilyen elmarasztaló, meg kárhoztató beszéd, azt is az Úristen javamra fordítja. Én nem keresem, nem vagyok kíváncsi, hogy ki mit gondol rólam, de hogyha úgy adatik, hogy valaki a képenben mondja, hogy bármilyen formában kell halljam azt, amit mondhat, akkor tudom, hogy nekem van védelmem. Nem én kerestem, megtalált. De az én pártfogóm, az én vigasztalóm, az én megváltóm, az én szabadítóm, ő nem hagy el engemet. Ezért is mondtam, hogy igazából már az is bűn, hogyha én magamat meg akarom védeni. Mi az, amit én meg akarok védeni? Ki az, akit én meg akarok védeni? Az a kérdés. Tehát ez is baj, ez is bűn, hogyha én magamat meg akarom védeni, nem kell magamat megvédjem. Hogyha én magamat meg kell védjem, akkor én mostanában, amiről beszéltem, az hazugság volt. Legalábbis az én életemben hazugság. Szeretnék bízni abban, hogyha én hűséges vagyok ahhoz, aki engemet elhívott erre az útra, a bizonságtételre, az megvéd engemet, gondoskodik az én védelmemről, és bőségesen elég nekem az ő kegyelme. Ezt mondta Pál apostolnak. Amikor Pál apostol háromszor könyörgött az Úrhoz, hogy távolítsa el a sátán angyalát az ő oldalából, és azt mondta neki az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem és az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Nem a te erőd által, nem a te intelligenciád által, hanem a te erőtlenséged által. És ezért ugye vigyekszünk mindannyian az erőtlenségeinkkel. Hát amikor erőtelenek vagyunk, akkor vagyunk erősek. Olyankor lakozik bennünk Istennek az ereje. Amikor nem a saját erőnkben bízunk, és nem abban bízunk, hogy mennyire okosak és intelligensek vagyunk Bibliából. Legyünk inkább gyámoltalanok, gyermekek. Hát a gyámoltalanak, a gyermeknek, a védtelennek igazi védelme van a mindenható Istentől. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!